könyv. A stábbal a pontosságra és a karakterek mély elemzésére fogunk összpontosítani, mondta. A darab szövegkönyvét Csukás Márton és Csukás Barnabás fordította, a dramaturg Lőkös Ildikó, a díszlet és jelmeztervező pedig Horgas Ádám és Bújdosó Nóra.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
Különleges állatok és megfigyelésük. Óriás moha állatok a Tiszatóban. Kevesen tudják, hogy a moha állatok 80-90 édesvízi fajai közül 8 hazánkban is megtalálható. Egyet, az óriás moha állatot először 2011-ben figyelték meg a Ráckevei Dunág alsó szakaszán, de a közelmúltban a Tiszatóban is megtelepedett. A jövevényfajnak számító óriási moha állat nyáron a partmenti nálosokban egyre nagyobb számban jelenik meg, és jelenleg természetes ellensége nem ismert. A faj közel 40 cm átmérőjű, gömbölyű, szivacsos testével rendkívül bizarr látvány. Az óriás moha állatot 30-50 cm-rel a víz alatt a nádszálakba kapaszkodva találhatjuk meg. Minden egyed hímnős, így a telepek gyarapodása ivartalanul az egyedek bimbózásával történik. A szaporodás során a fiatal egyedek rendkívül gyorsan válnak az anyaállathoz hasonlóvá, amelyek évről évre rendkívül nagy számban képesek túlélő képleteket létrehozni, ezért irtásuk szinte lehetetlen. Díszes tarkalepke rajzás a Szatmár-Beregi Liget erdőben. Bár nem annyira látványos, mint például egy tiszavirágzás, ám Kömörő és Fülest környéki erdőkben kellemes élményt lehet megfigyelésük. Erdei tisztásokon, nyiladékokon repülnek, nagyméretűek, könnyen felismerhetőek. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság működési területén, a Szatmár-Beregi sík, keményfaliget erdeiben, kocsányos tölgyeseiben májusban van a rajzási időszak. Elsősorban keményfás liget erdők és üde, napsütötte erdőszegélyek környékén figyelhetünk fel a lepkefaj élénk színezetére és impozáns megjelenésére.
Régészet.
Megtalálták a Segesvári vár egyik lebontott tornyának, a Szövők CH által fenntartott Szövők tornyának alapjait a régészek, jelentette be az erdélyi város polgármestere. Az elöljáró úgy fogalmazott, hogy ezáltal a világörökség részét képező Segesvári vár újabb titkára derült fény. Erről eddig csupán annyit lehetett tudni, hogy 1848-ban bontották le, és korábban fogdaként is működött. A romok mellett 13. századi cseréptöredékeket is találtak a régészek. A várfalának több szakaszán zajlanak, jelenleg helyreállítási munkálatok is, így bukkantak rá a lebontott torony romjaira és más értékes leletekre. A Szövők tornya a 15. században épült, a Szabók és a Szűcsök tornya között 1846-ban döntöttek a lebontásáról, az ebből származó követ a vár utcainak kövezésére használták. Segesvár polgármestere tavaly májusban jelentette be, hogy Európai Uniós forrásokból erősítik meg a vár omladozó falának több szakaszát. Az UNESCO világörökség listáján szereplő Segesvári vár legkorábbi részei a 14. századból valók. Több szakaszban épült védelmi céllal 5 bástyája és 14 tornya volt, utóbbiakból 9 jelenleg is áll.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A kamaszkort a hálátlanság korának nevezik a franciák. Banco Erdősi Viktória regénye innen kapta a címét. A kötet a kamaszkorról szól, a lehető leghitelesebb forrást használva hozzá, egy kamaszlány összezavarodott, zilált lelkét. Elkezdtem magamat utálni azért, hogy nem kellettem egy fiúnak sem. Nagyon egyszerűen le is vezettem magamban, hogy aki nem szép, az nem kell és kész. Olvasuk a lány gondolatait a regényben, de neki nem csak a 16 évesek problémáival kell megküzdenie. Mutatok egy másik részletet is. Ha apám nem jön 12-re, akkor mindenki tudja, hogy nagy a baj. A szokásosnál is többet ivott, elfelejtette az időt, talán a leves sem hozta el nagyanyámtól, elvesztette a kulcsait vagy a pénztárcáját, de az az információ sajnos sosem merül el a kékfrankos mocsarában, hogy hol lakik. Fél egyre most is beesik, szó szerint. A táskájában áll a húsleves, anyám hang nélkül menti a menthetőt. Apám átpingpongozza a testét az előszobán, a legrosszabb rész jön, le kell vele ülni a konyhaasztalhoz.
Igazából már megvolt a szöveg teljesen, amikor szembesültem azzal, hogy az, amit én szó szerint, az emlékeim szerint meg tudtam jeleníteni, az igazából pszichológiailag teljesen leírható esett tanulmány akár, és hogy aztán később egy könyvbemutatón mondta egy pszichológus hölgy, hogy gyakorlatilag tankönyvi az, hogy ez a három lány, ugye a három testvér milyen szerepet kénytelen felvállalni ebben a családban, és akkor milyen dinamikák működnek közöttük, illetve az anya hogyan helyezkedik el, és mennyire nem tud lépni, nem képes változtatni, és a többi. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek akkor is, hogyha teljesen más alapszituációból indulunk, ahol alkohol vagy függő beteg van egy családban, ott nagyon hasonlóan zajlanak le ezek a dolgok, illetve a sérülésekből fakadó lenyomatok később nagyon-nagyon egyformák lesznek. Úgyhogy mindenképpen úgy gondoltam, hogy csak akkor van értelme ezt a könyvet megírni, hogyha meg tudok mutatni valami olyat, amiről nem sokszor, vagy nem így ebben a formában beszélünk, és hogy megtámogatja majd az egészet az, hogy ez saját tapasztalatomból születik, illetve még egy nagyon fontos dolog, ugye a kamaszkor, ami magában sem egy egyszerű időszak. Ezt is szerettem volna nagyon plasztikusan bemutatni azért, hogy akár a mostani szülők a tinédzser gyermekükhöz tudjanak úgy viszonyulni, hogy kicsit jobban belelátnak a fejébe, és talán jobban megértik, hogy milyen szorongások, milyen félelmek hozzák ki esetleg azt az ambivalens viselkedést, amit ők nem értenek, és nem tudnak hova tenni. És azt is, hogyha esetleg súlyosabb helyzet van, ahol már tényleg addig megy a szorongás, hogy a tinédzser önmagát bántja, akkor annak a jeleit, hogy hogyan vehetjük észre. Nyilván ez egy szép irodalmi könyv, tehát itt nem az van, hogy én tanácsot adok, de azt gondolom, hogy az irodalom az egy nagyon jó eszköz arra, hogyha jól be tudom mutatni ezeket a helyzeteket, és azt, hogy milyen gondolatok járnak egy ilyen korú lány fejében, akkor talán könnyebb kívülállóként is megérteni, hogy mi történik egy-egy ilyen helyzetben.
Mesélsz arról, hogy milyennek az otthoni körülményei az Esztinek, ugye hétvégenként jár haza, és nyilván gondolkodik azon, hogy amikor ő nincs otthon, akkor mi történik a szülei között, meg mi van a testvéreivel. Szóval, hogy ez az állandóan ugrásra kész állapot, ez milyen, amit megélünk vele ebben a könyvben?
Igen, igazából ennek a jelensége, ami itt történik, és amit a testvére is, ő is csinál, ez a monitorozás. Őnek minden pillanatban tudnia kell, hogy a szülők hogy állnak egymáshoz, hogy az anya szomorú vagy jókedvű, hogy apa ivott vagy nem ivott, és ha ivott, akkor a kötözködős apa lesz itt, vagy az, amelyik lefekszik aludni. Tehát, hogy ez egy folyamatos készültség, és ő, ráadásul ugye hárman vannak testvérek, és nagyon szépen, nekem csak utólag derült ki, de bemutattam azt, hogy milyen szerepet vesznek magukra ezek a gyerekek, akik így nőnek fel. Ezeknek elnevezése is van, például az Eszti a bohócot veszi magára. A bohócnak a szerepe az, és a feladata, hogy a legfeszültebb helyzetekben feloldja ezeket a nagyon kínos, vagy kellemetlen, vagy akár fájó pillanatokat, és hogy az anyát figyeli folyamatosan, hogy szomorú-e például, akkor neki valamit tenni kell. Akkor ugye van ilyen jelenet, hogy felkéri táncolni, vagy csak hülyéskedik vele, vagy leírom a könyvben, hogy hazaér a gimnáziumból, akkor csak a jó dolgokat meséli el, ami a héten történt vele, utánozza az osztálytársak hangját, hogy megnevettesse az édesanyját, stb. Tehát ő a bohóc, ő róla kívülről az látszik otthon, természetesen, hogy minden rendben van, hogy minden szuper, ő ugye nem akar plusz terhet rakni az anyjára azzal, hogy mondjuk elmeséli, hogy nem tudott beilleszkedni, vagy rosszul érzi magát, vagy netán egészen sötét gondolatok gyötrik, mert anyának így is nagyon rossz, tehát nem lehet ilyet rátenni. Ez meg ugye sajnos az, hogy parentifikálódik mind a három gyerek, tehát nagyon korán nőnek fel úgy, hogy nagyobb felelősséget tesznek magukra, mint amit egy gyerek elbír, és kénytelenek sokszor okosabban viselkedni, mint a felnőttek körülöttük, mert hát ezt látják, hogy anya mondjuk össze van zuhanva, és nem tud kiállni magáért, apa pedig nem beszámítható, vagy nincs jelen, vagy pedig ugye tombol, vagy egyáltalán nem tiszta ugye a tudata, és ezekben a helyzetekben nekik kell felnőttként viselkedni.
Hogyan befolyásolja mindez Eszti párkapcsolat? vágyakozásait, illetve a vágyait, vagy ahogyan megtalálja azokat a fiúkat, férfiakat, akik számára fontosak lehetnek. Van itt egy helyes lista, hogy Harrison Ford és néhány más színész, hogy ezekből kellene összegyúrnia egy igazi apát, mert hogy ez milyen jó lenne. De valójában ezek sármos férfiak, tehát ez előrevetíti azt, hogy neki végül is az ideális férfi is egy apakép egyben.
Így van, ez az egyik, ugye, hogy tényleg annyira összekeveredik benne a szerelem és az apa utáni vágy, hogy nem is akarja. Ugye ez néha így fellobban benne, hogy majd azt mondják, hogy apa komplexusom van, de ezt így mindig elnyomja. És ő maga sem tudja, hogy az első ilyen nagyon fontos személy, amikor belép az életébe, ez a karmester, aki ugye tényleg apja korabeli, nem tudja, hogy mit akar tőle. Csak a közelében szeretne lenni.
Hát hiszen 16 éves azért ő.
Így van,
a férfi
így van.
Pedig 50
körüli. Így van, így van. És ez a férfi, ahogy aztán később nekem ezt már pszichológusok mondták, hogy itt nagyon fontos az, hogy igen, mondjuk egy apa helyettesítőt keres, ugyanakkor választ olyat, aki szintén elérhetetlen, mint az apja. Tehát, hogy egy karmestert választani, kinézni egy színpadról, semmit nem tudni róla, és azt mondani, hogy én nekem meg kell őt ismernem.
Az egy külföldi karmester.
És ráadásul külföldi, ahol még a közös nyelv is probléma lehet, ő sziklaszilárdan megy előre, és ahogy a többi helyzetben olyan megadó vagy feladó, és azt mondja, hogy én inkább akkor ez sem, vagy az sem, vagy erre sem vagyok képes, itt ez szóba sem jön. Itt már ugye előre álmodozik, hogy mik történhetnek majd köztük, ami még mindig nem tisztázott, hogy akkor ez egy szerelmi vágy, vagy inkább csak egy kapcsolódási vágy. Ez az egyik, ugye, és a másik szerelem, ott pedig ugye az van, hogy valahol úgy gondolja, hogy mégiscsak be kéne így tagozódni ebbe a gimnázium, vagy ebbe a korosztálynak a világába, és nagyon kézenfekvőnek tűnik, hogyha neki is van barátja, ha így ő jobban részt vesz a társasági életben, akkor ez sikerülni fog. De itt meg az a baj, hogy nem érzi azt a lobogást. Ugye a karmester irányában van egy ilyen őrület benne, amit akár ő gondolhat szerelemnek is. De aztán itt van ez a fiú, akivel úgy gondolja, hogy hogyan kellene együtt lenni, hogy hogyan kellene kézen fogva menni, vagy hogyan kellene beszélgetni, vagy hogy néz ki egy csókolózás, tehát ugye nagyon az alapokból indul, ugye hiába 16 éves, ugye egyrészt a 90-es években vagyunk, ahol még azért nem történtek meg feltétlenül olyan hamar a dolgok, másrészt meg a személyisége miatt is ő egy visszahúzódó vagy csendesebb egyén, aki ő maga azt gondolja eleve, hogy ő nem is kell egy fiúnak se. És itt meg ez lesz a baj, hogy ezt egyre jobban bezár.
Bankó Erdősi Viktóriával beszélgettünk a Hálátlan című regényről, amely a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.